Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. 150. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 346. számú dicséretünk minden versét énekelve. 346. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részéből, a 7. verssel kezdődő és a 20. verssel bezáródó ige szakaszból. Jézus mondja, képmutatók, igazán profétált felőletek Ézsaiás ezt mondva, ez a nép szájával közelget hozzám és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És előszólítván a sokasságot mondanékik, halljátok és értsétek meg, nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondának néki, tudod én, hogy a farizeusok e beszédet halván megbotránkoztak? Jézus pedig felelvén ezt mondta, minden plánta, melyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépetik. Hagyjátok őket. Vakoknak vakvezetői ők. Ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten verembe esnek. Péter pedig felelvén mondanéki, magyarázd meg nekünk ezt a példázatot. Jézus így válaszolt, ti is értelem nélkül vagytok-e még? Mégsem értitek, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik. Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Szerető mennyei édesatyánk, hálaadással és dicsőítéssel vagyunk előtted, hiszen jóságod az, hogy nincsen még végünk, és jóságod az, hogy ezért itt is lehetünk. És nagyon köszönjük figyelmes szereteted, meg annyi ajándékát, amivel gazdagon megsegítettél a mögöttünk lévő 7 napjaiban is. De legfőképpen azt köszönjük meg, hogy méltatlanságaink ellenére is irgalmas voltál hozzánk. Bocsásd meg bűneinket, megváltó Urunknak, Jézus Krisztusunknak golgotai áldozatáért. És arra kérünk, szólíts meg életadó igéddel. Szólíts, ha kell, s te tudod, kinél mi kell. Szólíts vigasztalón, szólíts gyógyítón, szólíts úgy, hogy világos utakra vezethesd az életünket. Szólíts úgy, ahogy neked tetszik. És segíts, hogy a meghallott ige nyomán hadd lehessünk engedelmes és néked élő gyermekeid. Amen. Az ige és ige hirdetés meghallására készülve 172. számú dicséretünket énekeljük. 172. számú dicséretünket, így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom az Ószövetségből. A példabeszédek könyve 4. részéből, annak 23. versét. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Van az embernek, minden embernek egy Istentől kapott parancsa, amit a teremtés történetben mondott ki Isten, azt ugyanis, hogy amit megteremtett, amit adott és reánk bízott, azt a földet, azt műveljük és őrizzük. Ez Istennek egy általános rendelkezése, ez nem vallásos rendelkezés, nem a hívő embereknek szóló rendelkezés, ez Isten minden teremtésének, minden embernek szóló általános rendelkezése. Hogy amit Isten teremtett, a földet műveljük és őrizzük. Van tehát minden embernek egy máig érvényes, mert Isten nem vonta vissza, őrző feladata. Van minden embernek, mert Isten nem vonta vissza, ma is érvényes, egy őrző feladata. Azt tudjuk, testvérek, hogy amit nem őriz meg az ember, az könnyen megromlik, tönkre megy, kárba vész, vagy végül el is vész. Amit itt Isten mond, hogy őrizzem, az tehát nem vallásos feladat, hanem egyetemes feladat, őrizni a természetet és őrizni az életet. Ez éppen úgy nem vallásos rendelkezés, mint a házasság intézménye. Az sem vallásos rendelkezés. Nem úgy van, hogy bizonyos vallásoknak, bizonyos felekezeteknek adta az Isten. És az egyház azért mondja újra és újra, mint egy kisajátítva magának, mert Istennek ez egy vallásos rendelkezése. Nem, ez minden népnek, minden időben örökre szóló rendelkezése. Férfi és nő házasság kötése. Ez Isten egyetemes rendelkezése. Vallásoktól, világnézetektől, örök időre szólóan, teljesen függetlenül érvényes módon. Nagyra méltatta Isten az embert, testvérek, amikor belehelyezte a földi életbe, megteremtve, és azt mondta neki, hogy őrizd ezt. Ez egy nagyra méltatás. Mert akkor, amikor Isten ezt rábízta az emberre, hogy őrizze a teremtettséget, nem kevesebbet bízott rá, mint az Isten maga által szabályozott életének a megőrzését. Isten adott egy működő, szép életrendet. Ezt megteremtette, és aztán azt mondta az embernek, ezt őrizd. Ezt őrizd. Isten működő, szép életrendjét őrizd. Azt is fontosnak tartotta Isten szent lelke, hogy megírassa örök időkre nézően mindvégig, amíg ember él a földön, és majd kezébe veszi a Bibliát, hogy a föld teremtésekor Isten a káoszból hívta elő a földet, a mindenséget, a sötétségből, az összevisszaságból. Ezt a két szót használja direktbe a Biblia, hogy a kietlenségből és a pusztaságból, a zűrzavarból, a sötétből, a rendetlenségből. Méghozzá teremtő szavával hívta Isten elő a kozmoszt. És benne megalkotta a természet és az élet általa szabályozott rendjét. És amikor Isten befejezte mindezt, ránézett, és megíratta, és látta Isten, hogy minden igen jó, akkor mit kell őrizni? Ha minden sikeresen jól végződött a teremtés 6 napja után, ha minden rendben volt, ha minden nap is elmondta Isten, hogy ímé jó, ha a legvégén elmondta, hogy minden nagyon jó, akkor miért mondta azt, hogy őrizni kell? Mit? Kitől? Miért? Vajon miért? Mert ha valami nem sikerült volna igazán, vagy lett volna benne hiba százalék, akkor értem. Na de maga Isten mondja, hogy látta Isten, hogy igen, jó. Mit kellett őriznie az embernek? És miért? Kedves testvérek, egyértelművé teszi az ige, hogy Isten rendjét kellett őriznie. Az Isten teremtette életrendet kellett őriznie az embernek. Adott Isten egy csodálatos életrendet a mindenség legkisebb sejtjétől kezdve, a legnagyobbig mindenbe. Adott egy csodálatos, működő életrendet. Ezt kellett őrizni, és ezt kéne őriznünk ma is. És miért kell őrizni? Ki ellen kell őrizni? Miért kaptuk ezt az egyetemes rendelkezést? Kedves testvérek, a sötétség erői vissza akarják húzni az Isten rendjének folyamatos támadásával a természetet is, az életet is, az embert is vissza a káoszba, ahonnan Isten kiemelte, mikor alkotta a mindenséget. Vissza mindent a rendetlenségbe, a rendből. Vissza mindent az egyértelműségből, a zűrzavar felé. Vissza mindent a fényről, a sötétség felé. Vissza mindent az egységből, a széthullás felé, a pusztulásba és a kietlenségbe. Kedves testvérek, kezdetben az isteni rend őrzését Isten szava, komolyan vett szava, jelenléte, védelme és az emberrel való közvetlen kapcsolata biztosította. De jött egy dráma. A bűnbeesés, a bűn győzelmének a drámája, és sok szörnyűséges következménnyel járt. A legsúlyosabb következménye a bűnnek az lett, hogy megszakadt az ember közvetlen kapcsolata az Istennel. Ez minden bajunk gyökere. És ebből az következik mindig, testvérek, hogy megromlik az embernek a másik emberrel való kapcsolata. Aztán megromlik a természettel való kapcsolata. Amikor az Istentől elszakad az ember, megromlik a másik emberrel való kapcsolata is, és megromlik a természettel való kapcsolata is. Pusztítjuk egymást is, meg a természetet is. Mintha bolondok lennénk. Mintha valami szörnyű dolog történt volna bennünk. És tényleg szörnyű dolog történt bennünk. Kedves testvérek, kiestünk Isten rendjéből. Ez lett a bűn következménye. És elveszítettük Istent. És aki elveszíti Istent, elveszíti önmagát. Nézzétek, amióta kiestünk Isten rendjéből, nem találjuk a helyünket. Mi következik ebből? Tele vagyunk helytelenséggel. A régiek mondták ezt a drága öregjeink, hogy ne helytelenkedj. Nem vagy a helyedem. Mikor a helyünkből kiestünk, mint a madár a fészkéből, attól kezdve helytelenkedünk. Nem találjuk a helyünket ebben a világban, az emberi kapcsolatokban, a természetben. Rend helyett, amit Isten adott a teremtésben, rendetlenségekben élünk, és mindig megmagyarázzuk a rendetlenséget, hogy nincs olyan nagy baj, ami nem Isten rendjében van, abból bizony mindig nagy baj van. Testvérek, az a szomorú helyzet, hogy minél messzebb sodródik az ember Istentől, annál nagyobb lesz benne a káosz. Annál nagyobb lesz benne a helytelenségek, a rendetlenségek sokasága. Annál zűrzavarosabb lesz az elménk, a szívünk, az élet körülöttünk, az élet általunk, meg ez a világ. A szívünkbe, a gondolkodásunkba, az erkölcseinkbe mindenütt megjelenik az, hogy kiestünk az Isten rendjéből, és rendetlenségekben élünk. Kiestünk a helyünkről, az Istennel való közösségből, és helytelenségek sokasága közepette telnek a napjaink, és éljük az életünket. Testvérek, ma olyan világban élünk itt Európában, amely rohamosan távolodik Istentől. Rohamosan távolodik Istentől. Így mitől távolodik? Azzal, hogy távolodik Istentől, távolodik Isten jó akaratától, távolodik Isten gondolataitól, és ezzel együtt azt látjuk, hogy napról napra egyre több probléma van a világban. Politikában, gazdaságban, emberi kapcsolatban, népek kapcsolatában, egészségügyben, természetben egyre több gond van, és nem tudjuk, hogy mit csináljunk vele. Őrizd azt, adta parancsba Isten. Őrizd azt. Olyan kihívásokkal kell szembenézni ma például az Európában élő embereknek, de egyáltalán az embereknek, amelyekre nem tudunk jó válaszokat adni. Olyan kihívásokkal néz szembe a tudomány, ahogy lép egyre előrébb, mert a tudása mellett nincs ott az erkölcse,
tudása van, erkölcse nincs hozzá, hogy a tudását hogy csatornázza be egy erkölcsi rendbe, mert kiesett a rendből. És minél beljebb megyünk az ismeretbe, egyre több olyan dologgal találkozunk, amelyekre nem tudjuk, hogy mit kéne válaszolni. Egyre nehezebben adunk jó válaszokat. Kedves testvérek, amikor Isten rendjét távolodva magától Istentől semmibe veszi az ember, embertelenedik, öntörvényűvé lesz, és védtelenné. Ebben élünk. Ebben élünk. Ebben a védtelenségben pedig pontosan az történik velünk, hogy kiszolgáltatottak leszünk arra, hogy a káosz erői visszahúzzanak bennünket Isten rendjétől, az összevisszaság, a sötétség rendetlenségeibe. Védtelenné leszünk. Mit mondott Isten? Az a feladatod, hogy őrizd a rendet, amit teremtettem és rád bíztam. A természetben és az életben őrizd az én rendemet. Mondok egy-két rövid példát, de gyorsan jár az óránk. Mondok egy-két rövid példát, hogy megértsétek, úgyis értitek, aztán lépünk rögtön tovább, hogy miként jön Isten segítségül nekünk. Nézzétek, ad Isten törvényt, rendet, mi történik, ha az ember nem tartja be? A rendből a rendetlenség felé kezd eltolódni. Mi lesz belőle? 6 napon át munkálkodjál. Végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek napja. Jön egy felsorolás, ne csinálj akkor, sö. Először is adjatok hálát az Istennek, hogy ti itt lehettek a 7. napon. Nem magatoknak köszönhetitek ám csak. Ez nagy ajándék, kegyelem Istentől, hogy itt lehetünk, és megszentelhetjük a 7. napot, ahogy Isten mondta. De mi történik azzal, aki átlépi Isten igéjét? 6 napon át munkálkodjál. Mi történik azzal, aki nyilván önhibáján kívül, de nem munkálkodik becsülettel 6 napon át? Hát annak is meg kell élnie valahogy. De hát, ha nem munkából, akkor miből tud még megélni? Lop, csal, hazudik, öl. Hát valahogy meg kell élnie. 2 lehetőség van. Vagy Isten rendje szerint 6 napon át munkálkodik. Vagy nem munkálkodva akar élni. Sokan úgy gondolják, úgy kell élni. Mi lesz belőle, ha átlépjük Isten rendjét? És a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek napja. Mi lesz azokkal, akik a 7. napot nem szentelik meg Istennek? Például dolgoznak. Sokan most is dolgoznak. Hát lesz belőle szívinfarktus, kiborulás, családi válság. Nincs időm a gyerekre, az unokára, nincs időm a másikra, nincs időm semmire. Legfőképpen a saját lelkemre. Mert a 7. nap, Isten azt akarja, hogy az legyen az Úré. A lelki feltöltődés, a tisztulás, a gyógyulás, Isten eligazító szavának a meghallása napja. Vagy Isten rendje azt mondja, hogy állattal és azonos neművel ne közösülj. Ezt mondja Isten ígéje. A homofília felébreszthető. Ma már tudja az orvostudomány, de nem beszélhet róla, hogy senki nem születik homoszexuálisnak. Senki. A hajlam viszont felébreszthető, bárkinél. Egyébként minden bűnre felébreszthető a hajlamunk, mert ott van bennünk. Hát mi lesz belőle? Lesz belőle éjsz, lesz belőle genderizmus, lesz belőle férfi-női vécé és egyebek középen. Mi lesz belőle? Élet lesz? Megy tovább az élet, ha ezen az úton megyünk tovább? Elhagytak engem az élet forrását. Kedves testvérek, a rendetlenségbe, a káoszba, az összevisszaságba, a sötétségbe, a helytelenségekbe haladó embernek Isten egy különös megoldást kínál. Azt mondja, őrizd jól a te szívedet, mert abból indul ki, micsoda, amit őrizni kell, minden élet. Minden élet. Isten adott nekünk egy őrszolgálatot. Őrizzem mindennél inkább az életet, a szívemet, mert abból indul ki minden élet. Testvérek, mi annyi mindent biztosítunk, annyi mindent őrzünk, a házasságunkat, a társunkat, a gyerekünket, a jó ég tudja, felsorolhatatlan. De Istennek gondja van arra, hogy őrizd mindennél inkább, mindenek fölött a szívedet. Mert minden élet abból indul ki. Jé, erre nem gondolunk. Hát az életbiztosítás legyen meg, a háztartási biztosítás, a gépkocsi biztosítás legyen meg. Meg biztosítani akarom, hogy ott ne hagyjon a feleségem, meg a férjem. Meg biztosítani akarom a gyerekem jövőjét, karrierjét. Meg sok mindent szeretnék biztosítani. Isten azt mondja, hogy mindennél inkább őrizd a szívedet. Minden féltett dolognál jobban. Kedves testvérek, a Biblia a szívről azt mondja, hogy a sokkal több, mint egy szervünk, az értelem, az érzelem és az akarat központja is. Ezért minden onnan indul el. Mi magyarok olyan szépen mondjuk, hogy örül a szíve, mintha érezne. Fáj a szíve. Vagy hogy lelke van a szívének. Azt mondja Isten, minden féltett dolognál jobban őrizd a szívedet. Abból indul ki minden élet. Kedves testvérek, Jézus diagnózisa a szívről lesújtó. Mi nagyon hamar kimondjuk egy ember, egy jó szívű ember, és ez alatt azt értjük, hogy jó ember. Másról azt mondjuk, ez rossz szívű. És ezzel azt értjük, hogy rossz ember. Magunkról meg kivétel nélkül azt gondoljuk, hogy jó szívű emberek vagyunk. Vagyis hát jó emberek. Olvasom Jézus diagnózisát. Amik a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, nem sorolom megint végig. A bűnös, gonosz gondolatok a szívből származnak, és azt fertőzik meg, akinek a szívében ott vannak. Hiába fröccsentjük rá valakire a gonosz gondolatainkat, nem azt fertőzi elsősorban, hanem engem. Mert a szív teljességéből szól a száj, amivel teljes a szívem, azt mondja ki a szám. Vagy hangosan, vagy csendbe. A másikról. Kedves testvérek, egyértelműen tanítja Isten ígéje, hogy a gonosz gondolatokat nem mások csempészik a szívünkbe. Nekünk kell kinyitni a szívünk ajtaját, hogy azok bejöhessenek. nem tud betörni sem semmilyen gonosz gondolat, paráznaság, tolvajlás, hazugság, nem tud betörni se a szívedbe, ahhoz a szívedet neked ki kell nyitni. Akkor szépen be tud költözni. Nem véletlenül van ott. Azért van ott, mert szeretettel fogadtad. Kinyitottad a szíved ajtaját, és azt mondta, gyere. És jól beköltözött. Nem más tuszkolta belénk a gonosz gondolatokat, mondja az ige. Mi nyitjuk ki előtte magunkat, ne ártatlankodjunk. Ne játsszuk ezt, hogy milyen jó ember vagyok. Nyitogatjuk a szívünk ajtaját, meg annyi gonoszság előtt. És nem más vesz erőt rajtunk. Nincs bennünk semmi, ami előtt ne nyitottunk volna ajtót. Kedves testvérek, az a jó híre van az igének, hogy Jézus örök lakást akar venni a szívembe. Örök lakást. Nem albérlő szeretne lenni, hanem örök lakást akar ott magának. Azért, hogy a szívem az ő munkaterülete legyen. Azért, hogy megerősíthesse bennem, hogy őrző feladatod van. Őrizned kell az életet, úgy, ahogy én adom az én rendemben. Ne szégyeljétek a Krisztus evangéliumát. Hirdessétek azt. De a szívünkre az ördög is igényt tart. Ő is szeretné nagyon birtokba venni és birtokba tudni, hogy munkálkodjon benne. Hogy a káoszt teljessé tegye belül. Alapvetően az ördög mindig csak annyit akar elérni nálunk, hogy a szívünk megosztott legyen. Istennek is legyen benne hely, meg neki is, mintha menne. Mintha a Szentlélek együtt tudna lakni a gonoszság lelkével. Nem tud. Nem tud. Testvérek, az a nagy kérdés, hogy kinek adom a szívemet, és kinek a számára őrzöm a szívemet. Ezt újra és újra én döntöm el. Akinek odaadom a szívemet, az a maga képére fogja formálni. Ha a bűnös indulataimnak, a haragomnak, a vágyaimnak adom át a szívemet, el fogja foglalni. És olyanná formál engem. A gonosz gondolatokkal fogja megrakni a szívemet. Ha neki őrzöm, neki nyitok ajtót, bejön és velem lakik. Tudná-e adni mennyországot a szívembe az ördög? Hogy tudhatna? Ha Jézus előtt nyitom ki a szívem ajtaját, az élet örömhírével tehermentesíti a szívemet. Az élet örömhírével. Hogy ne hújjon vissza a káoszba az életem. Kedves testvérek, ahhoz, hogy így alakuljon a szívem sorsa, át kell menni egy nagy szívtisztításon. És azt mondja a Biblia, hogy csak Jézus vére tisztít meg bennünket minden bűntől. Csak Jézus vére. Nem tudod kimosni hipóval. a legmodernebb vegyszerekkel, önszuggesszióval, elhatározásokkal nem tudod kitisztítani. Csak Jézus vére tisztít meg bennünket minden bűnünktől. Hát kinek adom a szívemet, és kinek a számára őrzöm a szívemet? Mert ezt a szívet aztán őrizni kell minden féltett dolognál jobban, mert minden élet ebből indul ki. Vigyázz, testvér, nő a sötétség, feslik Isten rendje ebben a világban. Beteg szívű emberek uralják a világot. Lassan megbolondul az élet. Egyre kaotikusabb lesz minden körülöttünk. Kinek adod a szívedet? Calvin azt mondta, ez volt a jelképe, tenyéren egy égő szív. Szívemet, mint égő áldozatot, neked adom, Uram. Legyünk bátran kálvinisták. Szívemet, mint égő áldozatot, neked adom, Uram. Isten pedig azt kéri, adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat őrizzék meg. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy a szívedet, az életedet, minden drága kincsedet, amivel eljöttél ebbe a kaotikus világba, odaadtad azért, hogy akik bíznak benned, azoknak ezt a születetten beteg, bűnös szívüket kicseréljed, új szívet adj lelki értelemben, megtisztított szívet, érted élő szívet. Köszönjük, hogy ezt munkálod minden igehirdetéssel, minden igeolvasással, minden csendességgel. Segíteni akarsz abban nekünk, hogy szívünket egészen a kezedbe tudjuk, jó helyén. Köszönjük, hogy ezzel a megtisztított szívvel nagyra méltatsz bennünket, hogy őrizzük az életrendjét, amit nekünk adtál és ránk bíztál. Engedd meg, hogy legyen bennünk bátorság nem csendben lenni, de megszólalni. Amikor a te életrendeddel ellentétes rendeket akarnak megszerettetni, elfogadtatni, amikor mérget akarnak etetni és itatni, add, hogy csendben, de határozottan, halk szóval, de bizonyossággal merjünk és tudjunk bizonyságot tenni a te csodálatos életrendedről. Áld meg az életünket ezzel. Ajándékozz meg bennünket a hit bátorságával, s tégy alkalmassá a rendedről való bizonyságtételre. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hadd jelezzem a testvéreknek, hogy a gyülekezeti hírmondónk őszi száma nagyobb példányszámban jelent meg, általában 400 példányban jövünk le, úgy tudom. Nagyobb példányszámban jöttünk le azért, mert kiemelten is foglalkozunk a reformációi ünnepkörrel, a gyülekezetünkbe is lezajló ünnepkörrel. A hirdető táblákon már kitettem tegnap a plakátokat, három helyen is. El is készítettünk 500 szórólapot is, majd a jövő héttől kezdve kezdjük osztani azt is. Most azonban az újságra hadd hívjam fel a figyelmeteket, aki még nem kapott vagy nem vitt, bátran kérjen és vigyen. Az újságban is benne van már az előzetes programterv, a reformáció hetével kapcsolatosan. Mi leszünk a házigazdái ezen évben annak. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden este 7-kor a fiatal felnőttek bibliaórája van. Valaki múltkor azt kérdezte tőlem, hogy ő elmúlt 50 jöhet-e. Mondom, jöhet, azt mondja, hogy jó szokott lenni a férfi úr, azt mondja a férje, ugye oda nem lehet beülni. Hát mondom, vegyék alapot, hát mit tudok mondani. Ha oda akar menni, most ez már ne riassza el, nem tudom, hogy miért, de szép dolog, hogy oda akar jönni. De most jelzem a fifásoknak, hogy nekik van órájuk. Szerdán fél 8-kor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor bibliaóra, pénteken 3 ifjúsági csoportunk bibliaórája van, az egyiké 5 órakor, a másik 2-é 6 órakor, természetesen külön termekbe. Vasárnap 10 órakor istentisztelet, ugyanekkor gyermekistentisztelet is van, gyermekmegőrzést is vállalunk, 11:30-tól pedig a kórus próbál. Hittanórák a gyülekezetben, tehát az iskolákba is megynek a hittanórák, de a gyülekezetben mindkettő csütörtökön van, ugyanabban az időben, természetesen külön helyen, 5 órakor tehát az óvodásoknak, és ugyancsak 5 órakor az alsó osztályosoknak. Kedves testvérek, nagyon sokan elmaradtak az ez évi egyházfenntartói járulék befizetésével. Szeretettel kérek mindenkit, hogy pótoljuk. Isten tisztelet előtt és után is lehetséges ez a lelkészi hivatalba. Ugyanott befizetési csekk is kérhető. Hadd kérjem azokat, akik úgy emlékeznek, hogy ők rendezték, hogy nézzék meg. Nézzék meg, mert van, aki 3 éve emlékszik úgy, hogy rendezte, nem rendezte, van, aki 2 éve emlékszik úgy, hogy ő rendezte, van, aki úgy emlékszik, hogy a múlt évben még rendezte. Hadd mondjam azt, hogy nézzétek meg, papírt kaptok róla. Vagy a befizetés alkalmával, vagy a bankba, vagy itt az egyházközségnél. Tehát megvan. De akit nagyon érdekel, föl tudunk menni a gépbe, és ott is meg tudjuk nézni. Több szempontból is fontos dolog. Elsőrenden azért, hogy a gyülekezet életét ti biztosítjátok. Én is nyilvánvaló módon a havi egyházadó befizetésemmel. Mindannyian biztosítjuk. Nem állami, nem önkormányzati pénzből élnek a gyülekezetek. Híveik önkéntes adományaiból. Ez pedig a persejes adomány és az egyház fenntartói adomány. Mi épp úgy megkapjuk a csekkeket, hadd mondjam, hogy közel 1 millió forint értékben fizetünk minden hónapban, kötelezően dolgokat be. Ezt össze kell adni valakinek, csak ti tudjátok összeadni. Gondolja végig az, aki van olyan is, aki 3 éve adott utoljára 1000 forintot egy évre. Itt van rendszeresen. Nagyon nehezen tudunk meglenni, nagyon nehezen tudunk élni. Ez a teljes igazság. Úgyhogy azt kérem, hogy akiknek szívügye ez a gyülekezet, az itteni szolgálatok, azok segítsenek bennünket ezzel is. Előre is köszönöm. És nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik hónapról hónapra átutalják vagy befizetik. Református emberként, vagy nem reformátusként, havonta a fenntartói járulékokat. Ugye minden önálló keresettel már rendelkezőtől kérjük, tehát nincs családi egyház fenntartói járulékfizetés, csak egyéni van. Ahol ketten vannak, két külön befizetést kérünk. Ha a legkevesebbet is, de külön. Kedves testvérek, most Isten tisztelt után presbiteri gyűlésünk lesz, ahogy erről már írásban beszámoltam. Jelentem, hogy több mint 50 testvérünk ma Mátraházán, illetőleg az egész hétvégét Mátraházán töltötték. Ezek a fiataljaink egy jelentős része, nem a legfiatalabbak, azokat örömmel láttam, hogy itt vannak, fönt a karzaton, de az utánuk következő korcsoportok fönt vannak, és a gyülekezet beosztott lelkészével egy hétvéget, lelki gyakorlatos hétvégét töltöttek el, azért hiányoznak ma innen. Végül az Anima Soni zenekar egy értesítést tett a hirdető könyvbe, ezt felolvasom. Az Anima Soni zenekar harmadik Látomás című lemezének bemutató koncertje november 20-án este 7 órakor lesz a Csili Művelődési Központban. Jegyek elővételbe 1200 forintos áron kaphatók a Csili jegypénztárba és a www.jegy.hu internetes oldalon. Jövő hét vasárnaptól gyülekezetünk nagy termében is megválthatóak a belépőjegyek az Isten tisztelet után. November 10-ig tart az elővételi időszak, ezután 1500 forintért lehet majd jegyet venni a megadott csatornákon. Mindenkit szeretettel várunk. Isten tiszteletünk végére értünk. Egyetlen egy verset énekeljünk el a himnusz előtt, a 462. számú dicséretünkből, annak az első versét. Első vers így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem majd a himnuszt.